Az aréna vendége ma este Kovács Árpád, az állami számvevőszék elnöke, és maradjunk még a vagyonkezelésnél. A jelentésükben egyebek mellett rámutattak arra is a tavalyi vagyonkezelésnek az értékelésénél, hogy az állami számvevőszék hivatalból nem indít büntetőeljárásokat, nincs erre jogosítványa.
Hát van, amikor igen, van, amikor nincs szükség rá, mert eljárás folyik már.
De minden esetre vagyonkezeléssel kapcsolatban néhány iratot, dokumentumokat eljuttattak az ügyészségre. Ez azt jelenti, hogy látnak még a jövőben potenciális ügyeket, azokon kívül, amelyek már elindultak?
Hát hadd pontosítsak, az állami számvevőszéknek minden jelentése az ügyészségre eljut, és az ügyészség ezeket évek óta földolgozza abból a szempontból, hogy vannak benne az ügyészi hatáskörbe tartozó akár polgárjogi, akár büntetőjogi összefüggések, és hát ebből adódott voltak olyan ügyek, ahol elint a közvélemény nem is értette, hogy hogy is vagy az állami számvevőszék nem tett feljelentést, és mégis az ügyészség a jelentését feljelentésnek tekintette, és elindította az eljárást. Van ilyen. Sőt, a pályafutásom során évekkel korábban egy konkrét ügybe előfordult, nem az ügy a lényeg, és egyébként egy más területet érintette, hogy mi ügyészséghöz kérdést intéztünk, és a kérdésemet tekintette a ügyészi szervezet olyannak, ami alapján eljárást indított. Tehát ő büntetőjogi szempontból figyeli a társadalomnak ezeket a mozgásait, és évek alatt kialakult az erre rendszeresített szervezetek között egy olyan jellegű együttműködés, hogy iratokkal egyébként ezeket törvények szabályozzák, tehát a kollégáimnak ki kell adni ezeket az iratokat, rendelkezésre áll tanúként, ha kell, a kihallgatásnak eleget, bíróságra is el kell adott esetben menniük, és hát a közvélemény arról kevésbé tud, hogy talán 120-130 olyan ügy van, ami az állami számvevőszéknek a kezdeményezése alapján indult meg, és vannak olyan ügyek, amelyekben az állami számvevőszék nem tett kezdeményezést, de az általa készített jelentés valószínűsíthetően más információkhoz is kapcsolódóan, bejelentések, ellenérdekelt félnek a jelzése, a szervezeten belül megomlott egyensúlyok, tehát egy kritikus tömeggé vált az az iratmennyiség, ami alapján a megalapozott gyanúnak az eljárás indító ereje megjelent. És hát vannak olyan ügyek, ez persze késleltetéssel van, önnek is elmondom, ez számomra egy kedves dolog így, hogy az Andrássy úton ugye mi kifogásoltuk a vagyonkezeléssel kapcsolatos dolgokat, lakosság levelezett bennünket, levelezett velünk, és hát próbált bennünket arra késztetni, hogy föllépjünk. Föl is léptünk az önkormányzatos szembe, de nem elég hatékonyan az ő megítélésük szerint, és akkor írtak nekem, hogy a Madártani Egyesülethöz hasonló az állami számvevőszéknek a hatékonysága. Hát láthatjuk, hogy nem. Tehát ennek ez egy úgy működik, hát persze egy szlogent használok erre, a világ fejlett országaiban, ahol egy demokratikus intézményrendszer működik és funkciói vannak, hogy kard nélküli hatalomnak hívják ezeket, és hiszen más szervek vannak abban a pozícióban, hogy eljárjanak. De hát más területen, például az árszámadás világában is, az állami számvevőszék megállapít korrekciós mechanizmusokat, és ez az államkincstáron keresztül realizálódik, ha a parlament is egyetért ezekkel. És ez így van, mert ilyen szempontból a magyar intézményrendszer kifejletten működik és kiegyensúlyozott is.
Ha már a zárszámadást említette, ugye nagyjából a vagyonkezelésről szóló jelentésükkel egy időben jelent meg a 2008-as zárszámadásnak a vizsgálata, a vizsgálatáról szóló jelentés, és hát ugye önök ebben egyebek mellett azt a sommás megállapítást tették, hogy technikai szempontból lényegesen javult a költségvetés végrehajtása 2008-ban. Ez egy meglehetősen óvatos dicséretnek tűnik, vagy óvatos bírálatnak, attól függ, hogy honnan nézzük, minek szánták ezt.
Ez egy dicséret, ez egy magyar köztársaságnak a zárszámadása technikai szempontból megbízható és valós képet mutat a költségvetés kiadási összegének a 92%-os mintavételes áttekintése alapján, és a bevételi oldal 100%-ának az áttekintése alapján, és azt tudom mondani, hogy miközben számos szervezetnél tettünk olyan megjegyzést, ami záradékolta, tehát korlátozó záradékkal láttuk el, volt, ahol nem fogadtuk a, az elszámolást.
Milyen okok miatt?
Hát az elszámolásban voltak pontatlanságok, nyilvánvalóan ott az eltérésnek a nagysága az meghaladja azt a szabályzott küszöbet, ennek megvan a maga technológia, ez egyébként ez is rajta van az internet, tehát ha valaki meg akarja nézni, ez meg tudja nézni, hogy mi alapján működik. Tehát ennek a rendszerében, ennek az áttekintés alapján, mint egy könyvvizsgáló eredményfelelősséggel, de aztán dolgoztak nekünk külső könyvvizsgálók is, hát nem könyvvizsgálóként, hanem a mi megbizottjainként jártak ebben a dologgal, a mi technológiánkat használva, ami egy picit eltér ezektől a dolgoktól, de egy jó együttműködésben, tehát ennek megfelelően azt tudom mondani, hogy ez technikai szempontból azt mutatja, ami nem jelenti azt, hogy a 2008-as folyamatokban bizonyos finanszírozási területen ne lettek volna aggályaink, de hát ezeket a további jelentéseink tartalmazták, egészségfinanszírozás, különböző nagy rendszereknek a működtetése, metró, más összefüggések alapján. Tehát ezt én annak tekintem, és talán megbocsátható ezt mondom, hogy a 2008-as évben nem nyúltak hozzá a közigazgatásnak a központi rendszeréhez, nem voltak hedonisztikus minisztériumi átszervezések, tehát nem toltak egybe külön különböző elemeket. Mikor valami struktúrát megbontanak, akkor egy darabig mindenki keresi a helyét, és hát az új hivatalnoknak, hogy bejön oda, először meg kell találni a mosdót. Hát ennek a rendszere van. Hónapok vesznek el így egy-egy átszervezésnél, mire beáll az új szervezet. Egyébként ez vonatkozik a MNV ZRT-nek a világára is. Hát ennek egy jó része abból származik, hogy nem állt össze a szervezet igazán. És 2008 ilyen szempontból nem volt rossz év. Tehát nem nagyon nyúltak hozzá az állami szervezetrendszer, ez a szervezetrendszer elkezdett dolgozni, jó véleményem van, és kollégáimnak is ezt jó szívvel tudom mondani, technikai és ügyintézési szempontból az államkincstárnak a működéséről, miközben közzétettünk a működés egész kritikai jelentést, vagy az adóhivatalról, vagy a vám és pénzügyi őrségnek a világáról, és ezek a szervezetek azt tették, amit kell tenni. Na most ezek nyilván nem politikai ügyeket csinálnak, hogy mire mennyit költünk. Tehát a helyzet az, és talán ennek úgy tudom mondani mi hallgatóknak, hogy a parlament, hogyha erről vitát akar folytatni, akkor politikai vitát tud folytatni, hiszen nem azon kell vitatkozni, hogy kettő, meg jól van-e lekönyvelve a tétel, ez erre a rendszeresített nemzeti könyvvizsgáló az, ő mondta, hogy kérem szépen, tisztelt közgyűlés, a megbízható és valós képet mutat, attól még levonhatod,
technikai
rendben van a dolog, ami egy óriási eredmény, és 8 év munkája van benne részünkről is, meg ezeknek a szervezeteknek a részéről, meg benne van a pénzügyminisztériummal kialakult korrekt együttműködésnek is.
Mely területeket találtak egyébként agályosnak, leginkább agályosnak, hogyha a zárszámolás egészét tekintik?
Hát mindenek előtt az önkormányzati elszámolási területeken, mert sokszor úgy vagyok ebben, hogy bizonyos dolgokat, ami köztudatban vannak, azokat mi mondunk ki. Hát ilyen a metró történet, tehát a metrónak az elszámolás technikai része is, hát eléggé furcsa dolgokat tartalmazott, óriási eltérésekkel nem ennek megfelelő. Ilyen volt az MNV ZRT-nek a befizetési kötelezettségének, a teljesítésének, nem tudtuk megnézni. Ezek voltak ezek a fő területeket, amit én most mondanék. Nagyon érdekes volt, hogy a múlt évben azért nagyjából helyén voltak a számok, kedvezőbb volt az államháztartásnak a pozíciója, mint amit terveztek. Az is egy jelentős dolog. És hát szeretném mondani, hogy miközben ugye az jön ki az árszámadásból, hogy a költségvetés kedvezőbb képet mutat, a nettó egyenlege szuficites, attól még milyen óriási gazdasági bajok lehetnek, tehát könyvelés technikailag a dolog attól, hogy rendben van, attól nem biztos, hogy más összefüggésekben ez teljesen megnyugtató.
Hát önök ugye említik is azt, hogy a számok bizonyos pontokon, bizonyos területeken mégsem tükröznek kedvező folyamatokat annak ellenére, hogy rendben vannak. Milyen területekre gondolnak, hát és mennyire nem kedvezőek ezek a folyamatok?
Hát az önkormányzati területen nyilván az alulfinanszírozottságnak a kérdése ez megjelenik. Nyilvánvalóan a nyugdíjak vonatkozásában nyilván nem volt ez nem úgy alakult, ahogy gondoltuk. Az egészség tekintetében, az egészségbiztosítás tekintetében 2008-ban nagyjából annyit költöttek, amennyit, de milyen áron, ez meg a következő része ennek, tehát a rendszernek a hatékonysági kérdéseivel már lehetnek zavarok, ez más jelentésekből kijön. Hát láthatók mindazok az ellentmondások is, amelyek benne vannak, de ez most nem ebben foglalkozott, és tudatosan azt vállalta, az árszámadás arról szól, hogy elszámoltak, rendbe számoltak el, valós képet mutat, nem valós képet mutat, és hát tükrözi a számok, pontosan tükrözik azt, hogy az ország merre tart.
Önök a napokban bejelentették azt, hogyha a kormány a tervei szerint benyújtja az új költségvetést, ugye a 2010-es költségvetést a parlamentnek, akkor nem sokkal azután önök is közé teszik a véleményüket, illetve az álláspontjukat, a meglátásaikat ezzel kapcsolatban. Meg lehet azt előlegezni, hogy milyennek tartják a 2010-es költségvetés tervezetét? Mit gondol most róla a könyvvizsgáló, az állami könyvvizsgáló?
Hát most szerencsés helyzetben vagyok, és idén először, mert az elmúlt években a parlament biztatására is, ugye az állami számvőszék különböző makrogazdasági tanulmányokat is közzétett, és hát nagyon súlyos konfliktusok is fölmerültek ezekkel a véleményekkel. Gondoljon arra, hogy a múlt évben a 2009-es költségvetésnek ugye lényegileg három változata készült, és hát az állami számvőszék ugye ezeket a változatokat kritizálta. Ezek közül sajnos volt olyan, amiben messze igazunk lett, hát ez a munkanélküliség kérdésköre és az ebből származó finanszírozási problémák, hiszen nem folytak be azok a bevételek. De hát itt most a költségvetési tanács fog ezekben a kérdésekben alapvetően nyilatkozni. Mi azt nézzük meg, hogy ez a tervező munka azokat az állami előírásokat követi-e, megfelelő előkészítés mellett zajlanak, vannak-e kockázatai a bevételeknek azokon a területeken, tehát megvannak azok a megalapozó számítások, adatok, megszülettek-e azok a részszabályzások, amit kellenek, és hát kísérletet teszünk arra, mert az elmúlt években ez gyakorlat volt, és majd később talán egy mátrixa tud fejlődni, hogy a költségvetés farkától a fejétől a kergyó az ugyanannyi vagy, és visszafelé is, mert hát ugye mondok egy olyan tételt, hogy mondjuk oktatás, ez gyakorlatilag minden fejezetnek, tárcának a költségvetésében megjelenik, van, ahol ebből kevés van, hiszen halljuk ugye a dolgokat, van, ahol pedig megmarad a pénz, vagy a környezetvédelem költségei, ezt egyébként végignézzük, hogy ez hogy vonul végig a költségvetésen most a környezetvédelemnek az ügye, és megvan ez a belső konzisztencia, megvan az az együttműködés, hogy a tárcák tervező szervei például megnézik, hogy te erre mennyit terveztél, mert akkor én esetleg erre nem tervezek, vagy ő is automatikusan beállítja a tételt. Tehát ezek van egy ilyen együttműködés és harmónia keresési vizsgálat, ami...
És megvan? Hogy hát találják,
most
megvan?
Nagyon-nagyon ostoba lennék, ha én erre a kollégáimnak a vizsgálati anyagai nélkül nem igen vagy nemet válaszolnék, de ez egy nagyon fontos kérdés a döntési szempontból, tehát úgy érzem, hogy az országgyűlés, amikor tudomásul vette, hogy ilyen szempontból fogjuk ezeket vizsgálni, hiszen a vizsgálati program itt is a parlamentnek az asztalán fekszik, ez is publikus, akkor erre a kérdésre választ tud adni, ez hozzá fog épülni a Kopis úréknak, a költségvetési tanácsnak a véleményéhez, és a parlament meggyőződésem szerint egy jobb döntési helyzetben lesz. Itt ennek van egy nehézsége, ugye a költségvetés ugye előbb indul el, nekünk gyakorlatilag néhány napunk van a vélemény formálására. Ha nagyon későn kezdték el a gazdasági folyamatok miatt a tervező munkát, tehát nem akarom kikerülni a választ, tehát annyira bizonytalan volt a világ. Ez persze magyarázott, de hát azért akkor is áprilisban kellett volna lenni valamilyen költségvetési irányelvnek, mert ez szabál, hogy megint ezt a szóhasználatot mondjak, ez elkésett ebből adódóan, tehát ebbe nagyon kemény markómenezmusok látszanak, és látszik az, hogy ez most nagyon egy kézben van, a központilag van vezényelve, hát részben a válságnak a sajátos szorításából adódóan. És hát meglátjuk, hogy ezt hogy tudják feloldani. Gazdaságpolitikai kérdésekben mi nem tudunk véleményt mondani, hogy ezek hogy működnek, vagy mind működnek. Mi azt mondjuk technikailag, hogy ez van. Hát persze most csendesen hozzáteszem, hogy én ugye eredetileg építőmérnök, építészmérnök ember vagyok, hát a tartalom és a forma azért valamilyen egységbe kell, hogy legyen, hogyha egy épületet nézzünk, hát reméljük, hogy az eszközök azok a tartalommal majd megfelelő módon fognak összhangban lenni, és hát ezt a harmóniát akarjuk segíteni.
Ugyanakkor nem tudom, hogy azzal számolnak, és hát nyilván így van, meg tudják-e becsülni, hogy mekkora nehézséget jelent majd a költségvetés előzetes megítélésénél, hogy ahogyan azt a pénzügyminiszter úr, az MNB vezető is számos alkalommal jelezték és előrevetítették, éppen a gazdasági válság miatt rendkívül nehéznek és bizonyos pontokon igen bizonytalannak tartják a különböző prognózisok készítését. Tehát nem túl egyszerű ma 2010-re tervezni például bevételeket. Hogy fogják ezt kezelni például önök?
Hát nehezen, mert a kollégáim ugye a pénzügyminisztérium után haladnak, hát bizonyos számokat akkor tudnak ellenőrizni, ha megvan maga az a szám. Tehát gondoljon egy olyan egymás fején ülő apparátust, hogy a különböző emeleteken dolgoznak az emberek, próbálják egymástól megkapni az adatokat, a másik még türelmet kérni, tehát ez egy rettenetes nehézé vált dolog, és nagyon messze van a boldog békeidőknek a kiegyensúlyozott, unalmas, nagy távlatú dolgaitól. Ez most egy válságban lévő országnak a költségvetése, aminél sajnos gazdasági válság és társadalmi válság is van, ami a költségvetés készítésnek a összes súlyát viszi. És nagyon érdekes talán az, hogy ezek a hibák, amiket mi megállapítunk, ezek felszíni jelenségek, de lehet belőlük következtetni olyan tartalmi folyamatokra, egyeztetési zavarokra, érdekharmonizációs problémákra, érdekütközésekre, amelyeket hát szeretném mondani, akár a MÁV finanszírozása, akár az önkormányzatok finanszírozása vonatkozásában, ami megjelenik egy számban, de valóságosan emberek életét jelenti, meg sorsát, meg az ország működését, meg a türelmet, hogy ebből hogy tudunk együtt előrelépni.
Ezekre a területekre egyébként nagyobb figyelmet fognak fordítani, tehát amelyekről már most tudható, hogy valószínűleg a parlamentben is komoly vitát fognak kiváltani, hiszen már most komoly politikai vita folyik róluk.
Hát nézze, a korábbi években, amikor nem volt a költségvetési tanács, akkor ezeket a kérdéseket mi érintettük. Ezekben a anyagokban ezeknek mindig volt egy ilyen kis társadalompolitikai világa is. Ez mi most tehermentesülünk, tehát én magam részéről nagy örömmel vettem, és hát nem hiszem, hogy az én örömöm számít, de nekem, mint ebben foglalkozó embernek megtiszteltetés volt, és tulajdonképpen a mi munkánk eredményét is láttuk abba, hogy ez kiteljesedett, és egy kontrollmechanizmus jött létre ezeknek a kérdéseknek a kezelésében. Nem tudom, hogy mennyire tudnak ezekbe belemenni. Mi ezeknek a kérdéseknek azt a megalapozottsági oldalát nézzük meg, hogy ha valamiről döntünk, akkor azt megfelelő módon körül jártuk-e, azok a kockázatok ismertek-e, ami a döntéshöz jönnek. És hát azt szeretnénk elérni, hogy a parlament azoknak az ügyeknek a tudatába döntsön, hogy van-e kockázata, nincs-e kockázata, mekkora kockázata van, az adónemeket ebből a szempontból minősíteni fogják a kollégáim. Minden évben megmondtuk, hogy kis kockázat, nagy kockázat, közepes kockázatú ezeknek a becsléseknek a világa. Hát ezek ahhoz kellenek, hogy akik a politikai döntést hozzák, azok szakmailag egy biztos alapon tudjanak elindulni, és ezt a szakmai kritikát próbáljuk ehhez hozzárendelni.
Ha már itt a társadalom politikai vetülete szóba került a költségvetésnek, egyáltalán a különböző pénzügyi önkormányzati tervezésnek, például ugye a napokban jelent meg a jelentésük a fővárosi közüzemi díjak megállapításával kapcsolatosan, és néhány esetben arra következtetése jutottak, hogy ha jól emlékszem, akkor talán a temetkezés és a szennyvízkezelés ügyében, hogy a valódi költségeket sem igazán fedezik ezek a díjak, és hát ugye ez nem az egyetlen terület Magyarországon, ahol társadalmi költségek megjelennek.
Többek. Tehát megjelenik Magyarországon a keresztfinanszírozásnak a világ ezeknek a díjaknál, de ezeknél a díjaknál azért hozzá kell tenni, hogy ez a keresztfinanszírozás nagy kérdés, hogy mennyire tudatos, meg becsült, meg fölmért, hogy ezeket tudatosan csináljuk, vagy pedig az adott területen azért döntünk úgy, hogy mert ott könnyebb ellenállás felé mozog, egyszerűbb megoldani, stb. Stb. Tehát ennek van egy ilyen összefüggés.
Úgy érzi, hogy van egy ilyen vonulat is? Tehát, hogy egy ilyen ösztönös cselekvési vonulat, hanem csak egy tudatos?
Ebben nagyon sok ösztönös elem van, és nem csak a főváros díj megállapításaira szeretném mondani, meg a könnyebb ellenállás irányában való haladás, meg ránéznek a birkára is, akkor ott még nyírható egy kicsit című alapon működik ez. De ennek nem sértő felhanggal mondom természetesen ezt a részét hozzá. Azt tudomásul kell venni, hogyha valamilyen szolgáltatás legyen, az mondjuk egy utazás, egy tarifa, alacsony, akkor avval segítem a vállalkozókat, az embert is, hogy eljusson a munkahelyére, dolgozni tudjon, tehát tulajdonképpen az egész országot szolgálom adott esetben, míg ha magasra veszem a tarifát, akkor nyilván nehezebben jut el, a járulékos költségeibe megjelenik ez a vállalkozónak. Tehát ezek mind, ez egy összetartozó élő rendszer, aminek az egyik funkcióhoz hozzányúlok, akkor a másik is megmozdul. Most ezeknél a díjaknál is erről van szó. Itt mi azt mondjuk alapvetően, hogy ennek van még egy olyan összetevője, amit szóvá kellett tennünk, hogy ugye vannak olyan társadalmi szolidaritást kifejező alapítványok, alapok, amikből ugye olyan honfitársainkat, akik nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, kezeljük. Igen ám, csak ezt a pénzt azoktól vonjuk el, és nem önkéntes alapon, akik adott esetben rendszeresen és rendesen fizetik a díjat. Tehát beleépül mindenkinek a díjába van a díjat. Ez olyan, mint mikor a biztosítási díjnál beleépül az, hogy van a társadalomnak egy olyan része, aki töri az autóját. És azt az autót egyébként nem törővel is megfizetjük, aztán ezt valamilyen bónuszokkal ugye a rendszer kezeli. Ezen a területen ez a bónuszok nincsenek meg. Tehát ezekre is figyelmet kell fordítani, és egy ilyen harmónia teremtőbb, és a szolidaritást is egyben jobban kifejező rendszert kell csinálni, és azon el kell gondolkozni, hogy azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a társadalmi ráfordítást ugye nem fizeti ki, tehát egyszerűen drágább maga a szolgáltatás.
Például?
Hát temetkezési ilyen, hát ezen említette ezeknél az ügyeknél, hogy ennek milyen okai vannak, mit lehet tenni, hogyan lehet alakulni. A jelentésünk erről szól. Egyébként számomra is nagyon sok tanulságot, hát én is pesti díjfizető állampolgár vagyok, és én magam részéről ugye azonnal, hogyha valami csekket kapok, átrappolok, és befizetem a postán vagy a helyén, mert egyszerűen. Egyébként ez is változó. Vannak, amiket fizetnek, vannak, amit kevésbé, vannak olyan tételek, amilyen szolgáltatás mindenhogyan biztosítani kell. Tehát ebben a tekintetben is ez a rendszer javítható és javításra is szorul.
Tervezik azt, hogy az országos hatáskörben megállapított közüzemi tarifáknak a ügyeit is fogják vizsgálni?
Hát előbb-utóbb ugye sor kell foglalkozni vele, közvetve foglalkozunk hát a közlekedési tarifa MÁV támogatásoknak a világával, az állami számvőszék rendszeresen foglalkozik korábban is és jövőben is. De szeretném mondani, hogy a munkába járás költségei vagy a vidéki volánvállalat a tarifaügyei, vagy a tulajdonlásnak kérdése, hát égbe kiáltóan nagy a különbség, mondjuk a tulajdonos érdeke az önkormányzatnak az, hogy magas legyen a tarifa, és neki ne kerüljön pénzébe a közlekedés fenntartása, mint a gazdaságért is valamilyen felelős szervezetnek, meg az, hogy alacsony legyen.
Kovács Árpád, az állami számvevőszék elnöke volt ma este vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívánságunkat.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.